Bevezetésként annyit hadd mondjak, hogy ha arról beszélünk, hogy hogyan jutok hitre, akkor fontos azt is tisztázni, hogy mi nem a hitre jutás. Vannak emberek, akik számára a hitre jutás az nem más, mint a keresztény értékrendnek a hangsúlyozása, és arról beszélni, hogy milyen fontosak a keresztény értékek a számunkra. Valaki számára a hitre jutás azt jelenti, hogy ő elkezd templomba járni, és ott van az Isten tiszteleteken. A hitre jutás az valami egészen más ennél. Valaki szerint talán egy keresztény életmódnak a gyakorlása, a hitre jutás, amit imádkozunk evés előtt, vagy bizonyos szülőktől kapott tradícióknak a megtartása. Mások szerint talán egyfajta nyelvezetet jelent a hitre jutás, tehát egészen különböző dolgokat. Valaki szerint, és nagyon sokan vannak, akik abban fejezik ki azt, hogy ők egy gyülekezethez, Istenhez tartoznak, hogy évente egyszer küldenek egy adományt egy gyülekezetnek. Valakinek talán azt jelenti, hogy elkezdi olvasni a Bibliát. Ez mind-mind fontos dolog, de maga a hitre jutás az nem azt jelenti. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy emberek nagyon távol vannak attól, amit igazán élő hitnek neveznék, és különböző pótlékok vannak az életükben. Bevezetőként hadd mondjak egy különös történetet, ez Amerikában játszódik, amikor egy lelkész egy új gyülekezetbe került, és az első Isten tiszteletre nem ment el senki. És amikor ezt látta, akkor elkezdte végig látogatni a gyülekezetnek a tagjait, és azt tapasztalta, hogy nagyon-nagyon idegek és távolságtartóak az emberek. Ez az élő hit, ez hiányzik az életükből. És ezért feladott egy hirdetést, hogy a templomban búcsúztató és temetés lesz, eltemetik a gyülekezetet. Hát erre a hírre nagyon sokan eljöttek, meg is érkeztek a templomba, ott volt egy koporsó, szólt egy temetési zene, és amikor a lelkész elmondta a búcsúztatót, akkor azt kérte mindenkitől, hogy most menjen oda a koporsóhoz, búcsúzzon el a gyülekezettől, és menjen haza. Mindenki oda ment a koporsóhoz, belenézett, majd a következő vasárnap teltház volt a templomban. Mi volt a koporsóban? Egy tükör. Mindenki saját magát látta. Saját magáról látta azt, hogy az ő hite az nem egy élő hit, és annak mi lesz a vége. Ezzel szemben mit nevezünk igazán hitre jutásnak, és mit nevezünk igazán Isten útján való járásnak? Jó Sándor, sokan ismerik talán az ő nevét, 1950 Dünkösdjén a következőket írta: a lélek munkájának első mozzanata nekem is ez, élő valósággá teszi számomra Jézus Krisztust, aki Isten fiát, a megváltót. A másik mozzanat pedig az, hogy valósággá teszi bennem Jézus Krisztus. Most jön a fontos: élő hitre jutok, amikor megismerem és elfogadom, hogy érettem, miattam, helyettem halt meg Krisztus, de a Szentlélek többet akar ennél munkálni, azt akarja, hogy érettem, miattam és helyettem meghalt Krisztus éljen bennem és munkálkodjon általam. Hogyan lehet ide eljutni, hogy egyrészt az élő Jézus lakjon bennem, ugye ezt jelenti a hitre jutás, amit szó volt az igehirdetésben is, másrészt pedig hogyan lehet oda eljutni, hogy ez az Jézus ne csak bennem lakjon, hanem munkálkodjon is általam. Erre írtam én föl ide 7 pontot, amit szeretném, ha ma végigmenni. Az első nagyon fontos dolog az, hogy mindennek embernek az életében van valami, ami meghatározza az ő gondolkodását, meghatározza az ő hétköznapjait. Ezeket hívja a Biblia nagyon egyszerűen ugye bálványoknak, ami tudjuk, hogy nem csak egy faragott szobor lehet, hanem annál sokkal több minden. Bálványá válhat az ember számára akár a pénz, bálványá válhat az ember számára akár a különböző élvezetek, és azt látjuk, hogy ahogy egyre modernebb a világ, ebben a modern világban egyre több minden válik az ember számára bálványá, vagy legalábbis sokkal többen vannak, akik bizonyos bálványok rabjai esnek. Ilyen lehet ma például a szépségkultusz és egyéb dolgok, amik szintén bálványá válnak sok ember számára. Néhány héttel ezelőtt, 2 héttel ezelőtt Bácskai Károly prédikált a kispesti gyülekezetbe, és utána nálunk ebédelt, és elmondott egy történetet, egy igehirdetése után állt a templom ajtóba, jöttek kifele az emberek, és azt mondták, hogy lelkész úr, nagyon köszönjük, amit elmondott, bárcsak mindez igaz lenne. És ugye ezzel a mondattal az ember elárulja azt, hogy nem az tartja igaznak és hitelesnek az ő életére nézve, amit valóban a Szentírás mond, és valóban az Istennel való kapcsolatot, hanem nagyon sok ember, magát kereszténynek tartó ember, magát talán élő hitűnek tartó ember, éli a hétköznapjait, éli a megszokott módon, hozza a döntéseket úgy, ahogy bárki más, semmi köze nincs az Istenhez, és egy Isten tiszteleten ezt el is árulja, hogy hát bárcsak mindez igaz lenne, bárcsak így tudnánk élni. Nem tudom ki az, aki volt elmúlt vasárnap templomban, elmúlt vasárnap én Vanyarcon szolgáltam, és aki volt, az hallotta, hogy Illés története volt az alapige, ahol Isten gondviselését tapasztalja meg a próféta. Megtapasztalja azzal, hogy egyrészt a történet előtt hollók táplálják őt, pedig mondjuk a hollók inkább elvinni szokták az ennivalót, nem hozni. Utána egy özvegyasszony táplálja őt, az egész környék éhezik, nyomorúságban, ők pedig viszonylag jól élnek. Ugye nem fogy ki az olajos korsó, nem fogy el a liszt, és azt mondják, hogy igen, gondviselő Istenünk van. És mi történik akkor, mikor az özvegynek meghal a gyermeke? Elkezdi hibáztatni Illést, és azt mondja, hogy azért jöttél, hogy halált hoz rám. Elkezdi kutatni a régi bűnét, hogy biztos valami régi bűnömre akarsz emlékeztetni, és azt mondja, hogy ilyenkor hol van az Isten. Akkor se beszélhetünk igazán hitre jutásról, hogyha az ember életében az Isten csak a jó dolgokban van ott. És amikor nehézségek jönnek, akkor pedig az ember elfordul tőle. Azzal kezdődik maga a hitre jutás, hogy az ember elhagy minden olyan dolgot, ami pótlék vagy bálvány volt az ő életében. Mindenki életében ott van ez. És ez nem azt jelenti, hogy ezt egyből meg tudjuk tenni. De az első az, hogy azt mondom, hogy Uram, én ezekkel szakítani akarok. És majd beszélni fogok a cselekedetekről és a megszentelődésről, hogy ez mennyire fontos. A megszentelődés azt jelenti, hogy járunk az Isten útján. És akkor kezdünk el nagyon sok mindentől megtisztulni. Ha előtte meg tudnánk tisztulni, nem lenne szükségünk megtérésre. De Isten akkor ragad meg minket, amikor ugye még bűnösök vagyunk, de azt várja, hogy ezeket a dolgokat letegyük. De azt a nagy döntést, hogy én Isten kezébe teszem le az életemet, azt meg kell hozni, szakítani kell ezekkel a bálványokkal. És nagyon sokszor az ember akkor döbben rá arra, hogy mennyire nem érnek semmit ezek a bálványok, amikor krízis helyzetbe kerül. 19 éve szolgálok lelkészként, nagyon sok olyan emberrel találkoztam, aki sok mindenben bízott, és amikor egy nehézség jött az életébe, akkor rájött, hogy ezek semmit nem érnek. Néhány nap múlva egy testépítőnek az édesanyját fogom temetni. Nagyon jó kiállású, erős férfiről van szó, nagyon sok harcművészetet ismer, és amikor egy ilyen helyzetbe kerül, és mondjuk két nap után találja meg holtan az édesanyját a lakásában, akkor tudja azt, hogy ezek a dolgok nem fognak most erőt adni, hanem valahol máshol kell keresni az erőt. Tehát nagyon sokszor ezt látjuk az embernek az életében, hogy ott vannak a pótlékok, és amíg ezeket a pótlékokat, bálványokat nem engedjük el, addig nincs bennünk vágy, hogy valaki más jöjjön, valaki más töltse be ezt az űrt a szívünkbe. És amikor az ember ezt átéli, akkor azt látja, hogy valami új kezdődhet. Lassan szétesnek a régi bálványok, és az ember így elindulhat az Isten felé. Következő az nagyon fontos dolog, hogy a betegség, a nyomorúság, a csalódás, krízishelyzetek, ezek az embereknek az egy részét megkeményítik. Nem jelenti automatikusan azt, hogy mindenki hívő lesz. Bocsánat, hogy ezt mondom, ez egy ilyen tapasztalatom nekem és sok-sok lelkésznek, hogy amikor az ember benne él egyfajta ideológiába és nehézségek jönnek, akkor nagyon sokakat ez még inkább megkeményít. Nem egy olyan idős emberrel találkozom, akiket a nyomorúság még inkább ateistává tesz. Volt olyan, amikor elmentem úrvacsorát, vittem egy háromágyas szobába, egy kórházba, és itt vettük az úrvacsorát, és a másik oldalon szándékosan egy hölgy a Dampó rádiót nyitotta rám teljes hangerővel. De olyannal is találkoztam, amikor itt beszélgettem valakivel, és úrvacsorát adtam, és amikor mentem el, a másik ágyon köszönték meg, hogy ők is hallhatták, és ott lehettek. Meg szoktam kérdezni ott a szobában, hogy van-e valaki még, aki úrvacsorát szeretne venni, és egészen különböző módon reagálnak emberek. Igen, nagyon fontos az, hogy amikor az ember átéli, hogy összetört benne mindaz, amiben ebben bízott, akkor kihez megy? Azt látjuk, hogy nagyon sokan egy másik bálványhoz fognak menni. Tulajdonképpen a rendszerváltozásnak a legnagyobb tragédiája az volt, hogy a 90-es évek elején az emberek borzasztó nyitottak voltak a kereszténységre és a keresztény tanításra. Csak évekig nem igazán kaptak semmit, és tovább mentek. Ide, oda, amoda. Nézzük meg, hogy ma milyen spirituális éjség van, és nézzük meg, hogy az emberek mibe keresik a boldogságot. Nem jelenti automatikusan az, hogy akkor Istenhez menekülnek az emberek. Lehet, hogy átmegy egy másik bálványhoz, és egy másik bálványtól remél segítséget. Ugye nagyon ritka az, és ez majd a beszélgetünk talán előkerül, nagyon ritka az, amikor valakit az Isten vágyódás nélkül ragad meg. Mondok egy példát, mondjuk, ugye Pál apostolt szoktuk sokszor emlegetni, hogy Pálnál azért az Isten elég drasztikusan belépett az életébe, de ha másokkal beszélgetünk, akkor elmondják azt, hogy valahol, valamikor ők már találkoztak az Istennel. Hogy mondjam el egyik kedvenc történetemet, nemrég egy rádió műsort készítettem, és ott beszélgettem egy adventista lelkipásztorral, aki elmondta, hogy teljesen ateista családban nőtt fel. És 11 éves korában, ez 1977-78 táján lehetett, egy gyerekkórházba került mandula műtétre. És mondta, hogy rettenetes volt, ketten voltak egy kisfiúval, el lehet képzelni a 70-es évek végének a kórházában, és amikor jött a műtét napja, ő felébredt, és azt látta, hogy ez a másik 11 éves kisfiú az ágya mellett térdel és imádkozik. Vagyis nem tudta, hogy mit csinál, nem tudta még azt, hogy mi az imádság, de oda ment hozzá, és akkor mondta ez a fiú, hogy ő most imádkozik, és vele mondta el életében először a mi atyánkot. Mind a kettőket megműtötték, sikeres volt a műtét, soha többet nem találkozott ezzel a fiúval, és 23 éves korában, amikor megtért, ehhez kötötte vissza. Hogy ott akkor valami elkezdődött. Ő akkor elkezdett imádkozni. Ő akkor egy 11 éves fiúként megtanult egy 11 éves fiútól, hogy mit jelent az imádság. Azt mondják, hogy ahhoz, hogy megtérjen, sokszor 8-9 embernek a bizonyságtétele kell valaki életébe, és lehet, hogy az a feladatunk, hogy mi legyünk a negyedikek, aki majd továbbadja az ötödiknek. Tehát az Isten munkája igenis ezt a vágyat a szívünkben. Sokszor azt mondjuk, hogy ott van mondjuk Máté. Most képzeljük el, Máté ott ül a vámszedő asztalnál, oda megy hozzá egy tök idegen ember, és azt mondja, hogy kövess engem. Ha nem hallott volna Jézusról, ha nem tudta volna, hogy ki az, akkor nem ment volna el. Lehet, hogy ott volt a hegyi beszédnél, vagy bárhol, ezt nem tudhatjuk. Vagy ott van Zákeus. Zákeusnál az volt, hogy csak úgy megtért. Ott volt a vágya szívében, hogy szeretné látni Jézust, hát fölmászik a fára. Még nem tudta pontosan ki az, de érdekelte őt, hogy ki ez az ember. Tehát azt látjuk, hogy az Isten úgy munkálkodik, hogy vágyat ébreszt bennünk. Persze ez a Szentléleknek a munkája. Tehát Isten annyira szeret minket, hogy nem azt mondja, hogy majd a megtérés után találkozunk, hanem elküldi az ő szent lelkét, hogy vágy ébredjen a szívünkben. Hogy olvassak fel egy igét római levélből, ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. És ezt nem csak a megtérés után teszi Istennek a lelke, hanem így fogalmaznék, hogy egy előretölt helyőrségként Isten szent lelke már a megtérés előtt munkálkodik bennünk, rámutat Jézusra, rámutat a bűneinkre. És készülés közben találtam egy fiatalembernek a bizonság tételét. Ez a bizonság tétel a református egyháznak a drogterápiás otthonában hangzott el. Megkérdezték egy odaérkező drogos fiatalembertől, hogy miért jött, és ezt mondta ez a fiatalember: a misszióba érkezve szinte azonnal szűnni kezdett a magányérzetem. A lakók szeretettel fogadtak. Szinte mindenki el tudta fogadni olyannak, amilyen vagyok, és kíváncsiak voltak, hogy milyen év formálódik a tiszta lét hatására. És most figyeljünk, évekkel ezelőtt megismertem az Urat, de teljes megtérésre nem jutottam. És mit mond? Most erős reménységem van rá, hogy a misszió programjával párhuzamosan végre hitre jutok, és megnyugszik rajtam Isten keze. Ez a legfőbb vágya. Hát azt mondja, hogy már drogos vagyok, valamit elindított bennem Isten szent lelke, szeretnék megtisztulni, és úgy megy oda, hogy erős reménységem van arra, hogy a misszió programjával párhuzamosan végre hitre jutok, és megnyugszik rajtam Isten keze. Ez a legfőbb vágyam. És hozzáteszi ez az Andor nevű férfi, hiszem, ha az Úr velem, kicsoda ellenem. Na most, amikor az ember szakít a bálványokkal és a pótlékokkal is ilyen vágyban a szívében, akkor biztos, hogy az Isten lép és közel jön hozzá, de van még egy óriási nagy akadálya az Istennel való találkozásunknak, és enélkül nincsen igazán hitre jutás, ez pedig az őszinte bűnbánat. Őszinte bűnbánat nélkül nem lehet az Istennel találkozni, vagyis lehet, de igazából megtérni nem lehet. Ugye Pál apostol fogalmazza meg ezt így nagyon, nagyon drasztikusan, de nagyon jól, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindent a Krisztus ismeretéért. Tehát azt mondja, hogy ami az életemben volt, az nem volt jó. Ez egy olyan fontos alaplépés, mint egy háznál a lábazat, tehát nem lehet a tetővel kezdeni, mert csak a levegőben lóg az egész. Ugye ott van a tékozló fiú, mindannyian ismerjük, ugye a bűnbánat teljesen nyilvánvaló, hogy a vájunknál kezdődik, és nem azzal kezdődik, hogy jaj, nincs mit ennem, hanem mit mond magában, hogyan fogalmazza meg a bűnbánatát a vájunknál. És hazamegyek, és azt mondom apámnak, vétkeztem az ég ellen is te ellened, nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevez. Amikor Jézus arról beszél, hogy mit jelent az Isten szeretet, amelyik visszavár minket, akkor hangsúlyt helyez arra, hogy ehhez kell az, hogy vágyjunk visszamenni, kell az, hogy az ember őszinte bűnbánatot tudjon tartani. Filippi levélben írja Pál, amit az előbb mondtam, sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért, ő érte kárba veszni, hattam és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Tehát ez egy nagyon, nagyon fontos dolog. Persze mindenkinek az életében máshogy jön el. Függ sok mindentől, függ attól is, hogy talán mennyire látványos bűnök vannak mögöttünk. Egészen más ez egy alkoholistának az életében, egy drogosnak az életében, egészen más, aki kicsapongó életet él, vagy egészen más volt az én életemben. Néhány hónappal ezelőtt a Fasori gimnáziumban tartottam diákoknak egy előadást, ugyanígy osztálytermekben különböző előadók voltak. Mellettem volt valaki, aki 22 évet ült fegyveres rablásért, akkor másik teremben volt egy olyan, aki 4 évig akkor alkoholista volt, hogy a saját családját nem ismerte meg, és én meg ott voltam, hogy és egy olyan előadást tartottam, aminek ez volt a címe, hogy megtérés a jól fésült kereszténységből. Amikor az ember azt se tudja megmondani, hogy életemben megittem egy pohár sört, mert soha nem voltam részeg, nem gyújtottam rá. De ugyanúgy a bűnbánat akkor is ott van. Mert a bűnbánat nem arról szól, hogy milyen vétkeink vannak, hanem hogy rádöbbenek arról, hogy elszakadtam az Istentől. Hogy én így születtem, hogy távol vagyok tőle. Ettől, hogy most kevesebb rosszat csinálok, vagy főleg csak gondolatba teszem, vagy cselekedetek által is, az egy egészen más kérdés. És ez a Szentlélek munkája. Tehát és ez a legnehezebb, hogy lelkészi szolgálat, amikor eljön hozzám valaki, egy becsületes édesapa neveli a két gyerekét, hűséges a feleségért, és azt mondani neki, hogy te bűnös vagy. És mi vagyok? És ez nagyon szeretettel el kell magyarázni, és nem a életed fölött szeretnék én most károsztató ítéletet mondani. Ez az alaphelyzet, hogy Istentől távol vagy, és erre kell rádöbbenni. Ezzel nem tudsz mit kezdeni, hogy nincs szabad akarat, hogy én megváltozok, meg jobb leszek. Ez egy tény. Istentől távol vagyunk. És az ő kegyelme és az ő szeretete tud minket ebből kiszabadítani. Bűnbánat. Na most a bűnbánat, ha megvan az életünkben, és megvan a keresztény ember életében, az egy rettenetes állapot. Tehát az nagyon rossz. És ha az Isten otthagyna minket, akkor ez egy szenvedés lenne. De a következő lépés mindig az, hogy rá is mutat a megoldásra. Tehát hogyan juthatok hitre? A következő megoldás az mindenképpen az, hogy az ember megérti, hogy mit jelent Jézus keresztje. Nem csak meghatódik, mint mikor mondjuk a Passió című filmet nézi, hogy jaj, szegény Jézus, hogy megverték, hanem ki tudja mondani azt, hogy ahogy itt olvastam is, hogy ez élő hitre jutok, amikor megismerem és elfogadom, hogy érettem, miattam és helyettem halt meg a Krisztus. Amikor megkapom a megoldást is a nehézségére, mert nem a bálványokban, meg egyéb dolgokban, hanem megkapom a megoldást. Ezt a bűnbánat és a kereszt közti vívódást nagyon jól kifejezi Pál apostol a Római Levél 7. fejezetében. Ezt mondja, azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Ez az, amikor Pál rádöbb benne, hogy el van veszve. És nem tudom, ki ismeri a folytatást, így Pál egyből hozzáteszi, hála legyen Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tehát értelmemmel ugyan Isten törvényének szolgálok, testemmel nem, bocsánat, azt mondja, hogy kicsoda szabadít meg a halálra ítélt testből, és azt mondja, hogy hála Istennek, ugye Jézus Krisztus az, aki ebből megszabadítja az ember. Tehát élő hitre jutok, amikor megismerem és elfogadom, hogy érettem miattam és helyettem halt meg Krisztus. Ez az a folyamat, eddig, amikor azt mondtam, hogy amikor az ember tényleg elhagyja a bálványokat, vágy van benne, bűnbánat kereszt, akkor azt mondhatjuk, hogy igen, egy olyan emberről beszélünk, aki hitre jutott, és elindul a megszentelődésnek az útján, amikor még a meglévő egyéb dolgokat, ami az óembertől ott marad az emberben, hiszen ugye a Pál apostol is beszél arról, hogy a testi vágyak azok azért nagyon erősek az emberben, szükség van arra, hogy az Isten a megtért keresztény embert is megtisztítsa, vezesse, figyelmeztesse, tehát nem leszünk egyből tökéletesek, de azt lehet mondani, hogy megtörtént az a váltó átállítás, hogy az életünk már nem a kárhozatba megy. Tehát egy ilyen képet hadd használjak, hogy megy az emberiség, minden embernek az élete sinem, valahol valamikor eldönti, hogy merre megy tovább, de abban a vonatban még azért viszi magával az ember az életének a dolgai, viszi talán a régi életének a következményei. Viszi talán tönkrement házasságnak, bárminek, gyerekek sok-sok mindent viszi magával, viszi, és ezzel valamit kezdeni kell, de már tudom azt, hogy kinek a segítségével fogok valamit kezdeni, és ki az, akihez oda megyek, és ki az, aki szeretne engem alakítani és formálni. És itt jön egy nagyon nagy kérdés, és most hagyj beszéljek inkább általánosságom, az itt lévőket nem ismerem, de amikor én konfirmációi vizsgát tartok, most mindegy, hogy az milyen, egy abszolút jó beszélgetés alkalom, akkor mindig annyit szoktam kérdezni a gyülekezeti tagoktól, hogy ha most ők ülnének itt, akkor tudnának-e válaszolni erre a 110 vagy 120 kérdésre? Olyanok, akik már lehet, hogy 30 éve itt útján járnak. Nagyobb-e az embernek az ismerete az Isten igéjével és Istennel kapcsolatban mondjuk 50 évesen, 40 évesen, mint amennyi volt 12 évesen? Vagy úgy is kérdeztetem, hogy akár akik itt ülnek, mikor olvastak utoljára mondjuk keresztény irodalmat? Mikor olvastak állítatos könyvet, kommentárt, bibliai, kortörténetről, bármiről szóló könyvet? Mikor volt bennük az a vágy, hogy ezt az Isten minél jobban megismerjük. Ugye Pál apostol beszél arról, hogy a nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akik, ez a zsidókhoz itt levél, bocsánat, mint akiknek tapasztalatuk folytán gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz megkülönböztetésére. Mert mostanra már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy Isten beszédeinek alapelemeire tanítsanak titeket, és olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Megmondom, miért fontos ez. Nem azért fontos ez, hogy most itt mindenki el tudja mondani Máté evangéliumnak a felépítését. Azért fontos ez, mert az életben jönnek olyan dolgok, olyan kérdések, nehézségek, amit csak nagyon erős felnőtt hittel lehet megharcolni. Amit nem tudunk megmagyarázni. Én azt szoktam mondani a gyülekezeti tagoknak, hogy amikor jól megy az életük, azt használják föl ki egy olyan lehetőségként, hogy az Isten most békét adott, azért, hogy meg tudjanak erősödni, hogy erőt gyűjtsenek arra, amikor majd jönnek a nehézségek. Mert az igehirdetésben is hallottuk, hogy ezek jönnek. És most nem szeretnék drasztikus történeteket, képeket mondani, meghalt gyermekektől kezdve sok mindenről, de jönnek. Az ember még azzal a gyermeki hittel van ott, amelyik azt mondja mondjuk, hogy hát én hiszek Istenbe addig, amíg jól megy a dolgom, akkor ez az egész össze fog törni. Megnézzük tulajdonképpen Jób könyve, az nem másról szól, persze egyrészt arról, hogy a sátának mennyire korlátozva van a hatalma, de arról szól, hogy hogy Jobbnak a hite, az tényleg egy felnőtt, érett, élő hit, amelyik nincs a egyéb hatásokhoz kötve, hanem akkor is élő hit, ha elveszti mindenét, ha meghal a családja, ha lebetegszik, akkor is hisze, vagy pedig ez az egész ennél sokkal-sokkal gyengébb. Hányszor van, amikor emberek ma is számon kérik az Istent, keresztény emberek, miért történt mindez? És nem azt látják, hogy az Isten ott van a bajban is. Nekünk azért kell erősödni, és az Isten azért szeretné, hogy erősödjön a mi hitünk, mert ezáltal tudunk megharcolni nagyon-nagyon komoly és nehéz problémákkal. És nagyon jó az, amikor meséltem az özvegyeknek történetét, ugye Jakab írja később, hogy 3 év, 6 hónapig nem esett ott az eső. 3 év, 6 hónapja volt, vagy lehet, hogy 2 éve mellett a hollóketették Illésnek és az özvegyasszonnak, annyira belekapaszkodni az Isten kegyelmébe, hogy amikor jön egy nagyobb krízis, akkor erre felnőtt emberként tudjanak reagálni. És a felnőtt hit nem azt jelenti, hogy nem fáj. A felnőtt hit nem azt jelenti, hogy nem haragszom. Jó, másra csinál, mint egész könyvet végig veszekszi az Istennel. De ami nagyon fontos, hogy az Istennel veszekszik. Az Istennek mondja el, hogy Uram, én ezt nem értem. És ez a felnőtt hit. És mindegy, hogy körülötte a barátai mit mondanak. Tehát én ezt a mai kereszténységnek két nagy problémája biztos van. Az egyik az az, hogy éppen ez a felnőtt itt hiányzik. És mivel nincs meg ez a felnőtt itt, nincs meg ez a teológiai tudás, nézzük meg, hogy mennyi embert visznek el különböző szekták, meg egyebek. Hihetetlen, hogy milyen kavalkád van emberek fejében. Amikor valaki eljön hozzám, hogy ő nagyon jó keresztény, meg kereszténynek tartja magát, és hogy mennyire örül, hogy van reinkarnáció. Hogy eljön hozzám valaki, hogy nagyon jó kereszténynek tartja magát, és kérdezte, hogy miért, mert hogy 5 év alatt még nem láttam, mióta itt vagyok, mert az ő nagypapája ott volt a templomépítők között, és hátulról a második padon ott van a neve. És ennyi. De nem ez a fontos. A felnőtt hit az valami egészen más. Ez nem abba kapaszkodik, hogy mi volt az én nagypapámmal. Csak egy példát hadd mondjak, hogy ugye ezt a híres mondatot ismerik, hogy Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei. És ennek hallottam egy nagyon jó megfogalmazását, képzeljék a testvérek, hogy 30-as években valamikor született egy vers, ami így szól, kinek pap a bátyja, annak Isten a barátja, és biztos az útja a mennyországba. Most nekem van 3 kisebb testvérem, tehát 3-nak hívok a bátyja, de ez nem jelenti, hogy akinek pap a bátyja, annak Isten a barátja, mert Isten a barátjuk lehet, de nem az én pap a bátyjuk. Tehát valaki itt megreked, és valami egészen másról van szó. Arról, hogy személyes kapcsolatom van ezzel az Istennel. És nem attól függ az én ragaszkodásom, hogy milyennek látom magamat, hogy mi az, ami az életemben történik, hanem valami egészen más az, ami középpontba kerül. Tehát nagyon fontos igenis a tanulás. A római levélben írja Pál, én pedig testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Én olyan gyülekezetből jövök, amelyikben hála Istennek nő a gyülekezetnek a létszám. Tudom, hogy nem miattam van, de amikor megkérdezem az embereket, hogy miért jönnek, miért van minden este 20-25 éves fiatalok, főleg fiúk számára konfirmáció és keresztelő felkészítéseket, én sem tudom, hogy hogyan toppannak be hozzánk ekkora tetoválásokkal, meg egyebekkel, és várjódnak az Istennel való találkozás után, 99,9% azt mondja, hogy az ige hirdetés miatt. Nem a hangulat miatt, nem a zene miatt, nem a lelkész miatt, az ige miatt. És ez nagyon-nagyon fontos. Mondtam, hogy ugye én lelkészként szolgálok, nagyon-nagyon sok dolgom van, de minden héten legalább 3-4 ige hirdetést meghallgatok én is. Megvannak azok a kedvenc ige hirdetői, nem feltétlenül csak evangélikusok, akiket hallgatok, és ma annyi lehetőség van erre, és hiszem, hogy Isten igéje az élő és ható. Ha azt szeretnénk, hogy valóban éretté váljon a mi hitünk, akkor az nem csak egyfajta tudás, hogy minél van megismerem a Bibliát, hanem az igének a hallgatása. Ez a legfontosabb és a leghangsúlyosabb. És ha ezeket a dolgokat megtesszük, akkor még van 2 dolog, amit fölírtam. Az egyik, és ezt soha nem lehet kihagyni, ez a Szentléleknek a vezetése. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy ugye egyház nem létezik a Szentlélek nélkül. Az evangélikus egyháznak és a történelmi egyházaknak azt mondom, hogy nagyon sokáig, szerintem a 90-es évek második feléig, vagy nem tudom meddig, egy nagyon nagy hátránya volt az, hogy a Szent Háromságból nagyon keveset tanított a Szent Lélekről. Atyát el tudtuk képzelni, mint gondviselő, teremtő Istent, Jézust el tudtuk képzelni, ugye, emberéle, de a Szent Lélekkel nem tudtuk mit kezdeni, és akkor bizonyos gyülekezetek, mint a hitgyülekezete és mások, ugye, fölemelték a Szent Lélek szerepét, sokszor túl is hangsúlyozták, akkor még jobban megijedtünk, és még jobban visszahúzottunk. Pedig ami nagyon fontos, hogy meg kell érteni, mit jelent a Szent Léleknek a munkája. A Szent Léleknek a munkája az valami csodálatos dolog, mert mindezt, ami itt van, ezt élővé teszi bennünk. Én most megtehettem volna, hát hál' Istennek nem kellett tennem, hogy nagyon sok okos dolgot összeírok mindenkitől, felolvasom, és akkor lehet, hogy jót is beszélgetünk, de amit én elmondok, én ezt hiszem is. És hiszem azt, hogy az Istennek a Szent Lelke azokban, akik itt vannak, munkálkodik. És lehet, hogy nem most, lehet, hogy később, lehet, hogy 12 év múlva, mint ennél a mandulaműtétes kisfiúnál, de ott van az ember életében. Ez nagyon-nagyon hangsúlyos. Ugye van egy szép ige, római levél, akiket Isten lelke vezére, azok Isten gyermekei, vagy Isten fiai. És ezt nem szabad soha kijátszani a kettőt egymással. Vannak olyan teológusok, keresztény emberek, akik a legújabb és legmodernebb teológiai irányzatokat is mindent tudnak idézni, csak éppen a Szentlélek hiányzik belőle, és vannak olyanok, akik azt mondják, hogy semmi tanulásra nincs szükség, semmire a lélek úgyis mindent megmond. Van olyan szekta, ahol azt tanítják az embereknek, hogy ne nagyon olvassák a Bibliát, csak azokat a könyveket, amiket ők fontosnak tartanak, meg az ő fordításukat, úgyis sokkal többet tudnak, mint bármelyik történelmi egyháznak a lelkésze. És egy olyan öntudatot ad nekik, én ezt nem akartam elhinni, amikor hallottam, de én átértem több városba is, hogy becsöngettek hozzám, hogy jó napot kívánok, nem tudom én, szeretne örökké élni a mennyországban? Ugye ez egy tipikus kérdése valamelyik közösségnek, Jehova tanúinak. És mondom, hogy igen, köszönöm, és én is tudom, mert én lelkész vagyok. Azt mondja, jó, nem jó tudja. Mondok egy példát, új kazánt szereltünk föl a parókián, egy óriási küzdelem volt, mire végre elkészült, de nem indult el. Kaptam egy telefonszámot, hívjam föl. Felhívom, ezt mondja kazános. Jaj, ne haragudjon, nem érek én rá erre, most nagyon-nagyon sietek, kevés időm van. Menjen oda, nézze meg, jó, az jó, de tudta, hogy lelkész vagyok. Jó, az nézze meg, jó, az jó. Valahogy egy magyarázat, és akkor mondom, jó, akkor köszönöm, ha mindjárt megnézem. Na most menjen oda a Bibliájához. Mit csináljak a gázszerelő? Én oda mentem a Biblia, nyissok ki a nem tudom, hogy Zsoltár 19. versét. Kiolvasom, kinyitom, elolvasom, hát ugye ez volt, hogy mert az ő neve Jehova, és az ő neve. Jaj, mondom. Na most aki kapkodott és sietett, fél órán át mondta nekem, hogy én milyen rosszul tudom a dolgokat, mert Jehova, nem jó. Minden nagy lelkesen, és tudják, hogy szeretni a poén benne? Lementem a kazához, megmozgattam egy drótot, és beindult. Rosszul kötötték be az egyik csokit, csak meg kellett húzni. Mi történt erre? Írtam neki egy SMS-t, hogy nagyon köszönöm. Nem mertem odaérni, hogy Isten áldjon, azt hiszi, hogy cukkolom őt, hogy mondjuk Isten. Ezt nem akartam írni, hogy evangélikus, hogy Jehova áldja. Erre visszaírta, hogy Jehova áldásával. Hát mondom, örülök. Na most. Mindezt azért mondom, mert a kettőnek együtt kell lenni. Az Isten azt tudja megáldani és felhasználni, hogy bennünk van. Nem vagyunk arra, mint Pál apostol, hogy azt elragadtattunk a harmadik ég, és olyan dolgokat láttunk, amit el sem tudunk mondani, hanem az Istennek a munkája az. Én nagyon-nagyon sokat és becsületesen és vasárnap déltől már készülök a következő igehirdetésre, és tudom, hogy azt tudja megáldani az Isten. És saját magam nem hiszem el, meg elpirulok, hogy amikor azt írnak Nyíregyházáról, vagy minden alkalommal, vagy Szarvasról, hogy meghallgatják az ige hirdetésémet. Nem is értem, hogy milyen. De azt nem csinálom meg, hogy oda megyek, soha nem bírtam ezt, ilyen távolomba szórakoztak ezzel lelkészek, hogy mondták, hogy na csináljunk ezt, hogy kinyitjuk a Bibliát, fölítjük, ráítünk egy igére, és arról tartunk állítatot. Ez szerintem Isten igének a meggyalázása. Ez nem szabad játszani, meg szórakozni, most ki milyen vagány. Biztos, hogy lehet akármit mondani, mert nagyon szépen hangzik, de De a Szentlélek azt tudja megáldani, ami bennünk van. Azt az igét tudja eszünkbe jutatni, amikor valakivel találkozunk, amit ismerünk. De nincs, hogy megyünk, olyan, hogy az ember egy gyászoló, mit kéne mondani, és akkor eszünkbe jut egy teljes Zsoltár idézet, és akkor ilyet soha nem is tudtuk. Amit megtanultunk, ami bennünk van, azt tudja felhasználni az Istennek a Szentlélek. És amikor arról beszélek, hogy mennyire fontos a megszentelődés és a hitre jutásnak, vagy a hitben járásnak az útján ez, akkor ez azért fontos, hogy minél több mindent tudjon Isten szent lelke felhasználni. Lehet, hogy valamikor nem használ föl bele semmit, csak egyszerűen megfogjuk a másiknak a kezét, vagy átöleljük egy olyan helyzetbe, és úgy munkálkodik a szent lélek, de valamikor ez nagyon-nagyon fontos, hogy képbe legyünk. És hogy fejezzem be az utolsó, valami egy óriási nagy téma, ez pedig a cselekedeteknek a fontosság. Erről szó volt az ige hirdetésben is. Azt írja Jó Sándor, hogy igen, nagyon fontos, hogy megértsük, hogy Jézus Krisztus értünk halt meg, és hozzáteszi, ha tehát elfogadom Isten kegyelmét, akkor hitre jutok, és mivel hitre jutottam, mindent megteszek azért, hogy Istennek tetsző életem legyen. Hogy mondjam el azt a történetet, amit már kispestiek sokszor hallottam, hogy én nagyon-nagyon szeretem, és elnézést, ha már itt is mondtam valakinek. Ez a történet arról szól, hogy Amerikában egy nő ment autóval, és megállt a piros lámpánál. És előtte volt egy másik kocsi. A lámpa sárga lett, aztán zöld, de előtte a kocsi nem indult el. Lehúzta az ablakot, ordinári módon elkezdett káromkodni, rázta az öklét, dudált, mindent csinált, mire a lámpa újra pirosra váltott, nem indultak el sehova. Két motoros rendőr érkezett akkor, akik látták ezt az egészet, kinyitották a kocsi ajtaját, kirángatták a nőt és megbilincselték. És elvitték. És akkor benne a fogdába mondta, hogy hát azért oké, hogy dudált, mindezre nem szokták az embert megbilincselni. És azt mondta az egyik motoros rendőr, hogy elnézést asszonyom, de mi azt hittük, hogy maga lopta ezt a kocsit. Mert a kocsi hátulján az volt, hogy szeretem Jézust, meg egy nagy halacska, és gondoltuk, egy keresztény ember, akinek így ki van matricázva a kocsia, az biztos nem így káromkodik, meg nem így viselkedik, hanem biztos lopta a kocsit. Na most, hányszor ilyen a mi életünk is? Nem az a lényeg, hogy kiírom-e magamra, meg kiteszem-e a kis kocsimra a halacskát, hanem anélkül, tehát szeretem Jézust, meg másztatok én, de látszik-e ez a hétköznapokban? Megerősíti ezt mondjuk otthon a férjem, feleségem, akik látnak a hétköznapokban is, vagy a gyermekem, vagy bárki más. A mai missziónak azt gondolom a legnagyobb kudarca az éppen az, hogyha az emberek azt hallják, hogy keresztény, akkor minden az a szükbe jut, csak tényleg nem egy normális keresztény ember. És ez egy katasztrófa. Eszébe jut a kereszténységet jelszóként használó politikusok, eszébe jut akár ilyen nagyon nagy szigorúságot követelő emberek, mindenkinek minden az eszébe jut. Csak az nem, hogy a keresztények életvidám, normális emberek, akik Isten akarata szerint élnek ebben a világban. És egy dolgot még hadd mondjak, ezt mindannyian tudjuk, hogy a cselekedetek a megtérés után, az nem a megtérésnek, az elérésének az eszközei, hanem az Isten iránti hálánknak a kifejezése. Nem azért teszem a jót, hogy megfeleljek az Istennek, hanem azért, mert szeret az Isten, és ezt szeretnék viszonozni. Hadd mondjak erre is egy példát, hogy nem úgy alakult, hogy pár hónappal ezelőtt vettem egy nem éppen hagyományos autót, nincs teteje, tehát ez egy kabrió kocsi, és ezzel mentem, és hát ezzel ugye sok mindent összekapcsolnak, ilyen sztereotípiákat, csajozósat, meg ilyenek, de semmi ilyen nincs benne. Egy nagyon régi, szép kis kocsi. A lényeg ez, hogy megállok egy piros lámpánál, jön egy koldus, és így túl is megy rajtam, és mondta, hogy várjon, adok egy kis pénzt. És akkor megállt, és azt mondta, hogy kedves uram, de így, nagy pillanat ez az én koldus életemben, mert sportkocsiból én még soha nem kaptam pénzt. Nem is szeretem az ilyen sport. Legjobban a Mazda MX 5-ösöket utálok, az egy még vagányos sportkocsi, mert azok még nem tudom én milyenek. És ugye volt egy ilyen sztereotíp, és teljesen megdöbbent. És azt látja az ember, tényleg egy ilyen kocsiba ül, azért, mert nincs teteje, ennyi a különbség, meg van még elég szép autó. De nem is ez a lényeg, hogy meglepődnek, hogy átengedek valakit az úton. Én más autót vezetek 30 évet, tehát tudom mi az, amikor átengedek valakit egy Opel Astrából köz, meglepődnek. Volt olyan buszos, ami két kézzel integetett. most nem is ez a lényeg, hanem az, hogy látszik-e rajtunk. És persze én is vagyok idegesen, hiszem, akkor itt van valamit, aminek beállítani. De látszik-e rajtunk? Mert hiába jutottunk hitre, nagyon-nagyon szép dolog, meg jó dolog, de ez átitatja az életünket, meg a hétköznapjainkat. Hadd fejezzem be Jakab levelével, azt mondja, viszont mondhatja valaki azt is, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedeteid nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Mert ahogyan a test halott lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Mivel nem kaptunk olyan műszert, amivel így körbe lehet menni és megmérni mindenkinek a hitét, egyképpen lehet látni a cselekedeteinkből. És nem is abból, amit mondjuk a templomba teszünk, hanem sokkal inkább akkor, amikor mások nem látnak.